Sziasztok, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban Fekete Győr András lesz a vendégem, aki a Momentum volt elnöke és a Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítója. Elsősorban ennek az alapítványnak a missziójáról és küldetéséről, dilemmáiról fogunk beszélgetni, de természetesen szóba fog kerülni az is, hogy mi van most a Momentum körül. A transzparencia jegyében szeretném elmondani, hogy még politikai újságírói munkám előtt 2017 és 2018 fordulóján pár hónapig a Momentum pártolói tagja voltam. Szia András, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, hello.
Mielőtt belekezdünk ebbe a beszélgetésbe, szerintem nézzünk meg egy bejátszót arról, hogy így mi történt veled politikailag az elmúlt hónapokban.
Egy évig, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték másodfokon Fekete Győr Andrást. A bíróság szerint a Momentumos politikus hivatalos személy elleni erőszakot követett el, amikor a 2018 decemberében kirobbant tüntetés sorozat idején több esetben is füstöt eregető pirotechnikai eszközöket dobott a rendőrök felé.
Magyarországon június 9-én a választók azt akarták, hogy elemi erejű változás legyen. És én ott leszek ennek a változásnak az első soraiban, akkor is, hogyha önök ezt nem akarják. Akkor is, hogyha önök felfüggesztett szabadságvesztéssel, Damoklész kardjaként próbálnak fenyegetést elérni nálam. Én ott leszek, ott fogok harcolni. Ha akarnak, dugjanak érte börtönbe. Most már tényleg csak egy hajszál választ el tőle. Dugjanak börtönbe, mert Gyegdén ott leszek kint az emberekkel. Most pedig kivonulok a magyar parlamentből.
Szeretnék a tükörbe nézni 2026 után is. Ezt mondta Híradónak Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnöke, annak kapcsán, hogy miért szeretné, hogy pártja ne induljon a következő választáson. Úgy látja, a Momentum a kormányváltás gátja lehet. Tompos Márton jelenlegi pártelnök helytelenítette a nyilvánosság bevonását, de azt elismerte, a pártban megvitatják a visszalépést.
Van a Momentumnak a legutolsó mérések szerint 2-3-4%. Ez bőven elegendő tud lenni ahhoz, hogy vidéki választókerületben, főleg Budapesten vagy Pest megyében a rendszerváltás gátja, akadálya legyen.
A Momentum nem indul a jövő évi parlamenti választáson. A párt küldött gyűlése úgy határozott, hogy egyáltalán nem indít jelölteket 2026-ban. A párt szerint ugyanis a kormányváltás önmagában nem elég, rendszerváltásra van szükség, és ehhez most a háttérből kívánnak hozzájárulni.
Az Orbán rendszer politikai üldözöttjeiért állna ki Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnöke, mégpedig egy alapítványon keresztül.
Mindannyiunknak van szerintem legalább egy olyan ismerőse, akit putyini mintára valahogy meghurcol a rendszer. Próbál ellehetetleníteni, fenyegetni, családtagjait kirúgja az állásából. A mi feladatunk az, hogy az ő történetük ne Orbán Viktor érdeke szerint érjen véget.
Kezdjük akkor azzal, hogy júniusban a pártod fegyelmi eljárást indított ellened. Igazából ennek az volt az oka, hogy te az elnökség megkerülésével, vagy azelőtt, hogy ezt a javaslatot tárgyalta volna az elnökség, te már nyilvánosságra hoztad azt a véleményedet, hogy a Momentumnak nem kellene elindulnia a következő országgyűlési választáson. Az a kérdésem hozzád, hogy hol tart ez a fegyelmi eljárás, mit gondolsz, ki fognak-e zárni a pártból, hogy látod, mik a tippeid a következményekre nézve?
Belecsaptál itt az első kérdés a bulvár részébe a történetnek. Nem tudom, hogy hol tart, nem záradott még le. Nem tartok tőle, igazság szerint jó a kapcsolatom a párt vezetésével, a párt tagságának a jelentős részével, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van, közös a cél, közös az ügy, építjük a rendszerváltást nagy erőkkel és nagy elszántsággal, úgyhogy ez most a helyzet.
Azt mondod, hogy jó a kapcsolat a párt vezetésével. Mindeközben Rózsa András, a Momentum jelenlegi elnöke és egyébként zuglói polgármester ma tett közzé egy olyan bejegyzést a Facebookon, miszerint ő már sokkal korábban javasolta, azelőtt mielőtt te javasoltad volna azt, hogy a Momentum ne induljon az országgyűlési választáson még egy évvel ezelőtt, de te és egyébként Tompos Márton is ekkor elutasítottátok ezt az ötletet, nem tartottátok jó ötletnek. Miért változott meg erről a gondolkodásod?
Tavaly nyáron beszélgettünk erről az Andrással, és tavaly nyáron a Tiszának és Magyar Péternek kb. 30%-a volt. Amikor magát a visszalépést én kezdeményeztem egy rendkívüli küldőgyűlés, meg egy 500 millió forintos rendszerváltó alap létrehozása mellett, akkor már volt olyan mérés, ami 50% körülre mérte a Tiszát. Teljesen más helyzet volt politikailag a kettő. Én úgy éreztem idén tavasszal, hogy elkezdett félresiklani az a momentumos alapítói genézis, amiben mi belevágtuk a fejszénket 2015-ben, 6-ban. Ami arról szólt, hogy mi egy új politikai kultúrát szeretnénk meghonosítani, mi a politikára nem megélhetésként tekintünk és nézünk, hanem szolgálatként tekintünk, és mi hiszünk a választói akaratban. Ha megnézed a mi elmúlt 8 évünket, két nagy korszellem volt az elmúlt években. Ugye az egyik az összefogás, a pártok fogjanak össze és működjenek együtt. Korszelleme volt 2022-ben.
Ezt te korszellemnek nevezni?
Hát, választói akaratnak mindenképpen nevezném. Az a Momentumnak nem állt érdekében, tehát ott a pártos érdek nem az diktálta, hogy mi Gyurcsány Ferencékkel fogjunk össze. Nekünk komoly kritikáink voltak a DK-val kapcsolatban. És nem csak nekünk, hát a többségnek ebben az országban. De a választói akarat, a választói megbízás az volt, hogy fogjatok össze. És mi ezt félretettük. Tehát a saját identitásunkat, érő sérelmeket mi félretettük. És ilyen szempontból ott feláldoztunk sok mindent. És az nem sikerült. És aztán pár évvel később, most van egy újabb korszellem, mert a választók azt mondják, hogy nincs szükségünk sok pártra, aki egymással adott esetben viaskodik, vitázik, veszekszik, hanem akarunk egy nagy rendszerellenes mozgalmat, egy rendszerváltó mozgalmat, amit most egyébként Tiszának hívnak, máshogy is hívhatnák. Magyar Péter helyett is lehetne ott adott esetben más. Most így hívják őket. És a Momentumnak ez megint csak nem áll érdekében, hogy most levonuljon itt a pályáról a következő 6 hónapban, de mégiscsak ez az ország érdeke, és mi azért kezdtünk el politizálni, hogy azt szolgáljuk. Úgyhogy...
De akkor 2018-ban mi volt a korszellem? A 2018-as országgyűlési választás.
Ott is a rendszerváltás volt a korszellem, de hogy ott inkább azt mondom, hogy a képlet, amit az emberek megfogalmaztak a vacsoraasztalnál, a tereken, az utcákon, a piacokon, az volt, hogy össze kell fogni a pártoknak. Ott ez volt. Úgyhogy most én tavasszal azt láttam, és azt érzékeltem a Momentumon, hogy ezt nem feltétlen értette meg a pártvezetés, ezt az új helyzetet. Elkezdtek jelöltállításban gondolkodni, a párt vezetés elköteleződött az indulás mellett, és közben Hajnal Miklós és Orosz Anna is, tehát két emblematikus, momentumos politikus közben úgy döntött, hogy ők levonulnak a pályáról, szerintem jó döntést hoztak nyilván a rendszerváltás szempontjából, és akkor én kezdeményeztem azt, amit kezdeményeztem, mert úgy éreztem, hogy itt rendet kell tenni, és pontot kell tenni mondat végére.
Az egyébként bulvárnak minősítetted ezt a fegyelmi eljárást, de azért talán mégse intézzük el ennyivel. Hosszabb távon is egyébként maradni tervezel a pártban? Tehát,
persze. Hogyne.
Ezzel abszolút elkötelezett vagy.
Hogyne, persze.
És akkor kicsit visszatérve erre a Rózsa András posztra, meg hogy kinek volt előbb az ötlete, meg kinek nem, nyilván ez nem a legfontosabb kérdés, de azért mégiscsak nagyon úgy tűnik most a nyilvánosságban, hogy ez azért elég a te személyedhez van kötve, erről szólnak a médiában a hírek, és hogy gyakorlatilag egy ilyen a Momentum becsületének a megvédőjeként lehet rólad olvasni, és kicsit úgy kereteződik, mintha ez abszolút a te sztorid lenne. Szerinted ez nem problémás, hogyha egyébként a közösségedben korábban azért ehhez hasonló javaslatok elhangzottak már, hogy ennyire a te személyed köré épül ez az ötlet és ügy?
Ebből nem volt a Momentumban nagy vita. Tehát, hogy az volt inkább a unortodox, vagy eretnek gondolat, amikor valaki mondjuk egy belső fórumon a nem indulás mellett és a visszalépés mellett érvelt. Tehát az egy eretnek gondolatnak minősült. Ez ott változott meg, amikor én a nyilvánosság elé mentem. De hát én írtam egy nagy és hosszú és átfogó, a helyzetet is értékelő, a korszellemet is megvizsgáló, a fideszes zsarolási vagy befolyásolási kísérleteket is megvilágító levelet a belső tagságnak, és én csak utána tájékoztattam a közvéleményt, mert hogy, szóval, hogy ez egy közügy, ez egy közérdek. Nyilván van egy pártnak, rengeteg ügye van egy pártnak, tehát az, hogy milyen témában indít kampányt, kik a jelöltjei, ki a pártigazgatója, vagy ki ne legyen a pártigazgatója, tehát olyan sok konfliktus tud lenni egy pártban, el sem bírod képzelni. De hogy ez a legelemibb, ez a legelementárisabb kérdés szerintem ma 2025-ben a magyar politikában, hogy a Fidesz kottája szerint játszik-e egy ellenzéki párt, ami 5% alatt van, és ráindul az esélyes jelöltekre, és elvisz 2-3-4%-ot, és itt van még 4 év az emberek nyakán. És ezt nagyon nem akarják már az emberek. Tehát, hogy nyilván te is jársz köztük, ti is járjátok a vétóval az országot, tehát nyilván ti is érzékelitek hát most voltam a Szigeten pénteken a Magyar Napon, szóval hogy itt is nyilván ez egy nemzetközi hírű fesztivál, ott vagyunk a nagy színpadon, Pogány induló koncerten, és
nem biztos, hogy reprezentatív.
Zúgamoskor, de nem reprezentatív, de akkor a 100 közönkutatást ide tudok tenni mellé, ami viszont már reprezentatívabb, és érted, 40% fölött van a rendszerváltó mozgalom, a Tisza. Szóval, hogy ilyen szempontból szerintem nincs miről beszélni. Éppen mai hír, hogy a DK Bács-Kiskun, ugye Bács-Kiskun megye egyes kecskeméti képviselő jelöltje, Várkonyi Zoltán visszalépett, mert nem akar a változás gátja lenni. Ő az első fecske egyébként a DK-ban. Tehát ez egy nagy dolog. Meg is köszöntük neki, meg gratuláltunk is, és biztosítottuk, hogy vele vagyunk, mert azért a DK az egy kemény dió. És bízunk benne, hogy lesznek még követői Várkonyi Zoltánnak a DK-ban.
De gondolkodtál-e azon, hogy mi fog történni akkor, hogyha a Momentum adott esetben szétzilálódik, és nem bírja azt a helyzetet, ami most történik? Azért az érzékelhető, hogy ez a döntés, ez nehéz volt a közösség számára, és sebeket ejtett a párton, ugye Tompos Márton is lemondotta az elnöki pozíciójáról. Szóval, hogyha az a forgatókönyv történik meg, hogy ez a párt megszűnik, és egyébként közben nem történik meg a kormányváltás, akkor hogyan fogod a Momentum szimpatizánsai felé elszámolni ezt a dolgot? Ezen gondolkodtál már?
Én az A-tervvel számolok, a rendszerváltással számolok. Nyilván először a kormányváltás, majd egy kibontakozó rendszerváltás lesz. Nagyon beszélgettünk veled itt a szünetben, hogy mind újságíróként, mind politikusként, mind politikafogyasztó emberként egy hihetetlen, izgalmas történet, vagy egy történelmi pillanatban vagyunk, tehát zakaton robog a történelem alattunk.
És nem tudom, szóval
nyilván most foglalkozhatnék azzal, hogy milyen veszélyek vannak, meg ha semmi nem sikerül, és akkor kardomba dőlök-e vagy sem, nem fogok egyébként akkor sem, de sikerülni fog, és lesz változás Magyarországon, és minden jele arra mutat, és én nagyon örülök annak, hogy a Momentum ennek a változásnak egy előmozdítója lett, nem pedig egy bot a küllők között.
És hát nem kerülhetjük meg azt a témát, hogy az egyik veled kapcsolatos híre az elmúlt hetekben az volt, hogy megkerestek téged és más pártársaid, olyan emberek, akik a Fidesztől jöttek és pénzt ajánlottak azért cserébe, hogy a Momentum induljon el a választásokon. De bennem felmerült egy kérdés, egy ilyen ellentmondás, hogy ugye voltál nemrégiben Juhász Péternél, ahol azt mondtad, hogy azért nem akarsz ennél több információt ezzel kapcsolatban megosztani, mert hogy olyan embereket is megkerestek, akik helyette nem dönthetsz arról, hogy kiadod ezeket az információkat. Viszont ugye szó volt arról is, hogy volt egy szignálüzenet, ami közvetlen hozzád futott be, itt igazából az egyetlen, akinek te rosszat tudsz tenni, az, aki ezt a szignálüzenetet elküldte neked, az ő nevét miért nem hozod nyilvánosságra?
Ugye szerintem több szempont van ebben az egész kérdésben. Tehát, hogy először is a Fidesz nem csak pénzt ajánl, nagyon sok pénzt ajánl egyébként, de ajánlást is. Cserélj, hogy megfeledkezünk, hogy mennyire nehéz tud lenni ajánlásokat összegyűjteni, főleg egy olyan kiélezett választási versenyben, mint amilyen a jövő évi lesz. Hát már a múlt évi sem volt könnyű az európai parlamenti választásokra összegyűjteni az ajánlásokat.
De ebből a szempontból igazából mindegy.
És a Fidesz egyébként tavaly, én ezt egyébként utólag tudtam meg, hogy tavaly a mi operatív vezetőnkön keresztül bejelentkezett, hogy ő legyűjti a Momentumnak az ajánlásokat. Most kidobtuk őket az ajtón, most képletesen szólva, de hogy erre készülnek jövő évben is. Szóval, hogy pénzt meg ajánlást ajánlottak, de a Momentum becsülete nem eladó. Tehát azt mi, ugye az én esetemben találkozóig se jutott a helyzet, a másik szálon ott történt találkozó, én azt a, hogy mondjam, forrást meg kontaktot védem, nyilván egészen addig, ameddig...
Azt, aki neked ezt a szignálüzenetet
nem,
ajánlott?
Hanem azt a másik forrást, ahol elhangzott maga az összeg, meg maga az ajánlásoknak az átadás vagy legyűjtésének az ajánlata. Ugyanis nyilván itt egzisztenciák is vannak, és nyilván ezt azzal az emberrel kell majd egyeztetni, aki ott volt, és akinek bizonyíték is van ezzel kapcsolatban. Ezt meg fogjuk tenni? Tehát ez nem kérdés számunkra, hogy vagy még a választások előtt, vagy még a választások után ezekkel mi élni fogunk. De hát gondolkodjunk ugye stratégiailag. Tehát pont amint a DK követelt azonnal, egyébként egybecsengően Tibor Istvánnal, hogy tessék feljelentést tenni. Hát hülye leszek feljelentést tenni. És komolyan annál az ügyészségnél tegyünk feljelentést, amit ugye Polt Péter utódja visz, és folyamatosan megszüntetik azokat az eljárásokat, amik egyébként egyértelmű fideszes korrupciós ügyekről szólnak. A sajátjaikat mindig bevédik ezekben az eljárásokban, és azok sérülnek, akik ezt megindítják. Tehát, hogy no way. ami az én szállamat illeti, még egyszer a stratégiai gondolkodás. Tehát az, hogy feldobjunk mondjuk kis halat most, szerintem nem éri meg. Szerintem az éri meg, hogy amikor le van váltva a kormány, amikor eljárások folynak a rendszerrel szemben, akkor olyan vádalkukat lehet kötni, amiben ezek a személyek fel tudják dobni azokat a politikusokat, vagy azokat a döntéshozókat, akik őket erre utasították. Semmi értelme ezen a ponton bedobni őket.
Tehát akkor a te definíciód szerint téged egy kis hal keresett meg?
Nem, hanem az, aki a szignálon az ő nevében megkeresett, az a személy.
De egyébként az, ami nem oda le van írva, hogy manifestálódik nyelvileg egy ilyen üzenet? Tehát, hogy ami például nyelvileg le van oda írva, kontextus nélkül, az egyébként, nem tudom, a perelhetőség kategóriába esne?
XY megbízásából keresem, aki találkozott szeretne. És mi jól tudjuk XY-ról, hogy ő milyen bekötésekkel, meg milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Igazából erről szól a történet.
Igazából azért is firtatom ezt a kérdést, mert azt látom az elmúlt években, meg a politikai kultúra, hogy így alakult körülöttünk, hogy azért van egy olyan rossz tendencia, hogy politikusok bedobnak olyan információkat, amit nem képesek, nem akarnak, nem tudnak igazolni, és ezek az információk úgymond így keringenek valahogy a köznyilvánosságba, zavarják azokat a híreket, meg azokat a fontos történéseket, amik vannak körülöttünk. A választópolgár egyébként miért higgyen neked, ha ezt nem tudod bizonyítani, és nem félsz attól, hogy az, hogy elmondasz egy ilyen történetet, de valódi bizonyítékot nem tudsz felmutatni, hogy ez a te hitelességedet bármilyen szempontból roncsolja?
Nem.
Nem?
Nem félek tőle. Ugye az, hogy a Fidesz megkereste a Momentumot több szinten, egyébként politikus és operatív vezetői szinten, azt három korábbi elnök, egy jövendőbeli elnök, tehát összesen négy Momentum politikus erősítette meg. Erről volt szó a belső tagi vitákban is, tehát hogyha oda is van betekintésed, akkor azt is le tudod ellenőrizni. Nyilván aki hisz nekünk, az hisz, aki nem, az nem. De hogy mindannyian szerintem nyitott szemmel járunk, és nyitott fülekkel ebben az országban. Tehát, hogy nehogy már azt gondoljuk, hogy a Fidesz, ez a politikai maffia, amit ők üzemeltetnek itt évek óta, vagy évtizedek óta, az ne vette meg ilyenekre, hogy megpróbál megvenni és megkenni ellenzéki szereplőket. Hát nyilván nekik iszonyatosan félnek attól, hogy le fog tisztulni a mezőny. Ettől nagyon félnek. És megpróbálnak mindent megtenni, hogy az ne történjen meg. Hát amin én hát konkrétan tényleg szinte már röhögtem, az a Szijjártó Péter itt az arcosok órájában, vagy harcosok órájában azon a sráccal. Ugye itt a Kovács Gergőnek van most a 444-jel egy nagy vitája, hogy itt az átláthatósági bizottság kapcsán a 444 meg a kutyapárt itt most nagyon egymásnak mennek, én nem is akarok ebben rendet tenni. De ott ül Szijjártó Péter a laptop előtt, nézik ezt a felvételt, és hát olyan szinten támadják a 444-et, és védik egyébként a kutyapártot ebben, és rögtön beteszik őket, a 444-et abba, hogy ő a Tisza szekerét tolja, csak azért, mert egy újonnan megválasztott polgármesternek egyébként az első fél évéről írnak egy cikket. Tehát, hogy süt az egészről az, hogy a Fidesz, hogyha egy önkormányzati választási kampány lenne, és az ő jelöltjük indulna Gergővel szemben, hát akkor itt most teljes izélt csinadrattát csinálnak, hogy ez a korrupt srác, az átláthatóságról papolt, aztán most mit csinált az egész, szétesik a koalíció alatta, most meg ott röhögnek és védik. Tehát annyira kilóg a lóláb, de az egész ló, hogy az tényleg nevetséges.
Egyébként korábban az RTL-nek azt mondtad még erről a szignálos üzenetküldőről, hogy ő Tiborcz István milliárdos üzlettársa, ez továbbra is fenntartod ezt az információt.
Persze. Van egy ilyen összefüggés itt, idézett 444-es Kovács Gergős Tiborcz Istvános szállal kapcsolatban, igen.
Jó, akkor beszéljünk egy kicsit erről az új alapítványról, amit politikai üldözöttekért alapítvány néven alapítottál, és érdekes, hogy februárban már létrehoztátok ezt, és mégis júniusban léptetek vele a fényre. Hogy ennyi időt vártatok?
Hát először is nem engedte az első bank, hogy bankszámlát csináljunk, tehát hogy hónapokat várakoztattak minket, és anélkül nem is lehet bejegyezni ezt a történetet, hogy ez volt az egyik akadályozó tényezők, ez abban nagyon más nem is volt. Én felkértem nagyon hiteles köztiszteletben álló személyiségeket a tanácsadó testületbe, Iványi Gábor, Ungvári Krisztián, Haraszti Miklós, Juhász Péter, Szél Bernadett, ők mind elfogadták, ott vannak, együtt működöm velük, és nagyon megtisztelnek azzal, hogy ott vannak. És én távolról indítanék, hogy mi ennek a célja. Szerintem sok katarzisa lesz a rendszerváltásnak 2026-ban. Sok ilyen katartikus pont, csak hogy mondjak néhányat, amit én elképzelek. Tehát például az egyik ilyen, amikor a Karmelita kolostorból az ott székelő autokratát azt úgy szépen a választók onnan kiszavazzák, és mondjuk abban az épületben innentől kezdve egy gyermekvédelmi intézmény fog működni, vagy egy korrupció ellenes hatóság fog működni, vagy ahogy a TISZA hívja, ez a vagyon visszavétel és védelmi hivatal. De ez olyan lesz, ami szerintem szívet melengető lesz. Vagy amikor a NAV meg a rendőrség ORFK-nak a gazdasági nyomozói mondjuk megjelennek majd 60 pusztán, ott nem becsöngetnek, hanem bemennek, megnézik, átvizsgálják, nem tudom, az aranyvécé illatosítót lefotózzák, és akkor ezek a dolgok ott elindulnak. És az is katartikus pillanat lesz, nekem is számomra biztos, hogyha azokat a honfitársainkat, akik az elmúlt években kiálltak az igazságért, mert mondjuk tanárok voltak, és a szabadságért, a tanszabadságért és a diákjaiért tüntetnek, mert mondjuk rendőrök voltak, és a korrupciót nyomozták, mint Csőgör Péter a Magyar Triatlon Szövetségben, ahol 100 milliók tűntek el adóforintok. Vagy közalkalmazottak voltak, és a műemlékvédelemben dolgoztak, és a nemzeti örökséget védték, mint mondjuk Bátonyi Péter, de kirúgták őket, meghurcolták őket. Ezek az emberek, ezek jóváltételt kapjanak. Mondjuk vegye vissza a Pest megyei rendőrkapitányság Csögör Pétert. Ugye itt a ti utcátokban ugye a Kölcsei gimi van, hát innen, ha jól tudom, 4 tanárt, de 5-öt rúgtak ki. Vegyék vissza mondjuk Paja Tamást meg Törlei Katalint. Szóval, hogy ők ott voltak már akkor is az első sorokban, amikor még nem volt ilyen rendszerváltó hangulat, mint ma. És nagyon sokat köszönhet nekik egyébként a mai Magyarország, és majd a változás azért, amiért ők kiálltak egy olyan országért, amiben mi élni szeretnénk. Úgyhogy én azt fogom majd kezdeményezni, hogy jöjjön létre egy jóvátételi bizottság adott esetben a parlamentben, vagy az új magyar kormány alatt valamilyen jóvátételi intézmény, és mi tudjuk őket segíteni abban, hogy itt egyébként több száz, adott esetben több ezer olyan meghurcolt, üldözött magyarról beszélünk, akinek jóvátétel jár. Politikai, erkölcsi, anyagi, szakmai, de lehet, hogy még más is.
A jóvátétel kérdése egyébként 89-90 után is egy ilyen sláger téma volt a közéletben, hogy lehet ekköré szerinted közmegegyezést állítani, hogy történhet ez az egész majd egy nemzeti konszenzus alapján, hogyha azt látjuk, hogy adott esetben van mondjuk több millió Fidesz szavazó még mindig, aki ezzel adott esetben nem értene egyet, hogy ez egy olyan rendszer volt, ami után bárkinek is jóvátétel járna, és egyébként összehasonlíthatóak-e egymással ezek az általad politikai üldözésként minősített esetek, tehát hogy azért az, hogy valakit politikai okokból kirúgnak, az összehasonlítható-e azzal, hogy mondjuk az előző rendszerbe börtönbe kellett mennie, szóval hogy látod ezeket a dilemmákat, amik egy kicsit kinyitják ezt a kérdést?
Most éppen a Pankotai Lili esete jut eszembe, akivel én Pécset édesanyjával is, meg vele is egyébként sokat forgattunk. Több százezren nézték meg azt a felvételt vagy videót. Nem tudom, hogy tudjátok-e az ő történetét, de amikor neki el kellett hagyni az osztályát, amit nagyon nem akart elhagyni, mert egy központi személyiség volt rengeteg baráttal, és ide jött Budapestre egy gimnáziumba, ő fél évig alig tudott kimozdulni a szobájából, tehát őt öngyilkossági gondolatok hajszolták, tehát az ő édesanyja ide is költözött, akkor rengeteget volt vele. Tehát azért ezek nagyon komoly dolgok, amiket a Fidesz itt emberi életekkel, lelkekkel tett. De Csögő Péternek tönkrement a házassága, egzisztenciája, és továbbra is harcos.
Nem kisebbíteni szeretném senkinek
igen,
sem az
igen,
esetét.
Nem tépték le senkinek sem a körmeit, igen.
Csak hogy állítható nemzeti konszenzus egy ilyen ügy mögé, ez érdekel téged, hogy ezen gondolkodtál-e?
Ezen gondolkodtam, és ez nyilvánvalóan attól is függ, hogy az új kormány, az új magyar rendszerváltó országgyűlés, meg az egész választás, ami jövőre lesz, az mennyire lesz, hogy mondjam, konszenzusos, vagy legitim, az lesz szerintem, de hogy ez ezen is múlik. De ettől nekem nincsen semmi félelmem, hogy ne lenne az.
A kuratóriumban rajtad kívül még ketten vannak, és igen, az egyikük Halász Noémi, aki a Szegedi Momentumnak volt korábban az elnöke, igen, és most bejelentette, hogy független jelöltként fog indulni Csongrád 2-ben, és ezért is kérdezem tőled, hogy te például őt is arra biztattad, hogy ne induljon el. Ugye ez egy elég nehéz körzet az ellenzék számára, tehát nem egy könnyű terep. Ráadásul ugye azt is lehet tudni, hogy DK-s indulóról is szó van már. Hogy látod ezt a helyzetet?
Noémi most már szerintem évek óta ott politizál, ott a homokhátságon. Ő egy klímaváltozással is foglalkozó, tehát ott az elszáradásra, a szárassággal, a szájjal foglalkozó szakember egyébként, és ő maga mondja el és írja ki minden egyes bejegyzésébe, hogy egy fog maradni a végén. Tehát, hogy ő most itt van, ő itt megmérkőzik addig a pontig, ameddig meg lehet, és hogyha máshogy hozza az élet, akkor feltételezem, hogy majd vissza fog lépni. Vagy ő lesz a közös jelölt? Ki tudja. Én drukkolok neki mindenképpen. Ahogy Szabó Szabolcsnak is. Ahogy Hadházi Ákosnak is.
Igen. Azt írjátok még egyébként a honlapotokon, hogy mentális és jogi védelmet is igyekeztek majd adni azoknak, akik nálatok jelentkeznek. Lehet-e tudni azt, hogy milyen szervezetekkel működtök együtt?
Most folyik ezekkel a szervezetekkel a partnerségi kapcsolatok kialakítása, itt ügyvédi irodákra kell gondolni, jogvédő szervezetre kell gondolni, meg nyilván van egy jogi csapat is, akivel mi együtt dolgozunk már a Momentumon keresztül is, úgyhogy itt azért van komoly jogi védelmi lehetőség.
És hogy egy kicsit visszamegyünk erre az ilyen definíciós kérdésre, amit a közmegegyezéssel kapcsolatban kérdeztem, hogy egyébként te ugye jogász végzettségű vagy, szóval fontos számodra az, hogy pontosan fogalmazzunk, te hogyan definiálnád azt, hogy ki politikai üldözött?
Erről mi is sokat szoktunk beszélgetni egymás között, meg a tanácsadó testületi tagokkal is. Jelentkeznek nálunk olyanok is, akiknek házassági viszálya van egymással, és hogy oldjuk meg, és akkor szoktam nekik jelezni így óvatosan, hogy bár én letettem polgári jogból és családi jogból a vizsgát az ELTE-n, de ez nem a mi reszortunk lesz. Tehát olyan emberekről beszélünk, akiket igazolhatóan politikai okokból ért sérelem, tehát vagy azért, mert tüntetésen vettek részt, vagy azért, mert úgynevezett whistleblowerként, vagy közérdekű adatbejelentőként lépett fel, vagy azért, mert ő ezt bizonyítani tudja felénk, hogy nem tudom, egy kórházban ő megfogalmazott a kórházigazgatóval szemben egy ellenvéleményt, és kvázi politikai alapon tették ki a szűrét, vagy elindult egy kórházigazgatóra, akit a Fidesz jelölt, és akkor emiatt szankcionálták. Tehát ilyenek is jönnek, tehát pont utaztam egyszer Brüsszelbe ebben az évben, és akkor szólított meg egy házas pár, akikkel ez történt egy vidéki nagy kórházban. Ez nagyon sok embert érint, és nagyon sokan még nem is jelentkeztek nálunk, de szerencsére, amikor bejelentettük magát az üldözöttekért alapítványt, akkor egyébként rengeteg, sok tucat e-mail érkezett be hozzánk, és nyilván ezeket nekünk át kell vizsgálni, mi bekérünk dokumentumokat, beszélünk az illetőkkel, aktákba rendezzük őket, és hát ez jövő áprilisig, vagy azon túl is folyamatosan folyik ez a munka.
És akkor nem látod azt a problémát, hogy adott esetben azok a csendes tömegek, akik a rendszer áldozatai, azok kevésbé tudnak titeket megtalálni, mint adott esetben olyan közszereplők, akiknek a kapcsolati tőkéje vagy a kulturális tőkéje van olyan magas, hogy egyáltalán felmerüljön bennük, hogy hozzátok fordulnak. Tehát nem látsz egy ilyen típusú belépési küszöb problémát a hozzátok való fordulásban?
Nem érzékelem.
Nem.
Nem érzékelem. És pontosan most csinálunk, történeteket mutatunk be, most a Csőgör Péter gazdasági főnyomozónak a történetét fogjuk most bemutatni. Ezek nagy elérésű videók, mindenkit bátorítok, hogy nézzék meg az üldözöttek YouTube csatornáján, Facebook oldalán, és hogy kifejezetten arra is fókuszálunk a következő időszakban, tehát olyan embereknek a történetét mutassuk be, aki mondjuk nem Iványi Gábor, vagy Pankotai Lili, és még sorat nem tudok, aki ismert közéletileg, hanem akik nem ismertek. Mert leginkább egyébként őket érinti.
Világos. És mit mondasz azoknak a kritikusaidnak, akikben megfogalmazódott az az elmúlt hónapok veled kapcsolatos eseményeit tekintve, hogy azáltal, hogy ezt a javaslatodat a Momentum nem indulásáról nyilvánosságra hoztad, és így lettél te a nyilvánosság egy bizonyos szeletében a Momentum lelkiismerete, és közben ezt az alapítványt megalapítottad, ezzel valahogyan morális tőkét kovácsolva, valahogy a saját politikai karrieredet átmentenéd, van egy ilyen kritika feléd, és azért is kérdezem, mert hogy közben azért látszik, hogy nagyon fontos számodra, hogy most is hangsúlyoztad, hogy nagy elérésű videó ról van szó, és a te Facebook oldalad is posztoltál a Facebook oldalon is arról, hogy egyre több követőd van, tehát hogy látszik, hogy fontos számodra az, hogy most van egy ilyen nagyobb elérésed. Szóval mit mondasz azoknak, akik felvetik ezt a kérdést veled szemben, hogy olyan, mintha ez egy kicsit a te személyedről, meg a te karrier átmentésedről szólna?
Hát ha megnézed, az én, tehát mióta mondjuk politizálok ezt a nem olyan sok idő, még 8 év körülbelül, akkor több olyan pontja volt az én politikai pályafutásomnak, amikor egynek teljesen az ellenkezőjét csináltam. Tehát, hogy ma csak gondolsz a 19-es európai parlamenti választási kampányunkra, amikor Guy Verhofstadt még akkor az ALDE-nak a nagy, ugye korábbi belga miniszterelnök kérlet, hogy én legyek a Momentum listavezetője, mert egy ilyen forradalmi tekintetű fiatalra van szükség. Én mondtam, hogy a Katkának meg az Annának kell menni, mert mi csapatban játszunk, és minél több politikus szeretnénk a Momentumban felmutatni. Vagy a miniszterelnök jelölti kampány, amikor hát nekem nem annyira értem meg 32 évesen miniszterelnök jelöltnek lenni, mert egyértelmű, hogy nagyon nagy volt a kabát, és mi akartunk egy lándzsa hegyet abba a kampányba, valakit, aki ott van, aki folyamatosan kommunikál. Hát az sem valójában, az is a pártnak volt az érdeke, nem az én magánérdekem volt. Vagy amikor kivonultam a parlamentből, amit bejátszottatok, én visszamehettem volna, tehát nekem meg volt a lehetőségem, hogy visszadelegáljon a párt elnöksége, még ilyen határozat is volt, és mondtam, hogy srácok, ne! Mert semmi értelme ennek a bohockodásnak, ami bent van. Én már nem tudom ott hatékonyan képviselni a választópolgárokat. Nektek is rossz lesz, hogy ott 9-en lesztek 10 ember helyett a frakcióban. Sat. Úgyhogy én ezeket tudom mondani, de én teszem a dolgomat, tehát, hogy van nekem egy hitem. Én azt szeretném, hogy a Momentum, meg egyébként a progresszív, szabadság szerető, európai érzelmű közösség, politikai közösség, 26 után is egyébként, ennek az új nyilvánosságnak, az új közéletnek, ennek az új alkotmányos magyar modern berendezkedésnek az építője legyen. És szerintem most a Momentum jó irányba tart, mert azok a pártok, akik kerékkötőzsdit játszanak most, és el akarnak indulni, és csak így a megélhetés van a szemük előtt, szerintem nekik nincs tovább. És nyilván én azt szeretném, hogy a Momentumnak is legyen tovább, és akkor van tovább, amikor egy olyan országban fogunk felébredni, amikor újra van sokszínűség, van egy plurális demokrácia, perbeszédek helyett párbeszédek vannak, a legyőzés kultúrája helyett a meggyőzés kultúrája van. Szóval, hogy nem tudom, szóval, hogy ezért érdemes csinálni szerintem a politikát, és nem másért. Tök jó egyébként, hogyha vannak belőle nagy elérések. Hát nyilván, hát jó, hogyha minél több embert el tud érni egy politikus. Persze. És ez nyilvánvalóan jó dolog. De nem ez a motivátor.
Oké. Az még nagyon érdekel, hogy ezt az egész jóvátételi folyamatot egyébként hogy képzeled el a maga konkrétságában? Tehát, hogy mit fog csinálni ez a bizottság? Hogy kell elképzelni egy ilyen munkát?
Hát ezt még majd a következő fél évben kell majd kitalálni, kidolgozni, meg nyilván a kormányzásra készülő párttal, Tiszával egyeztetni, hogy eléjük fogunk majd vinni egy javaslatot, hogy mi ezt hogy tervezzük. És én azt gondolom az egész politikai üldözöttek témáról, hogy a rendszerváltásnak ez egy ilyen, szóval ez egy igazságérzetből fakadó dimenziója. Tehát szerintem ez tudod, ez szerintem sok mindenkit bánt az, hogy ez a rendszer, ez elnyomott, putyini mintára nyomott el üldözött civil szervezeteket, titeket a Partizánt, a különböző Iványi Gábor egyházát, akivel szemben egyébként egy minimum 7 milliárd forintos tartozása áll fent az államnak. Tehát, hogy ezeket a visszás igazságtalanságokat, ezeket feloldani. Tehát ez szerintem így mindannyiunknak így a közös érdeke és a közös ügye, és sokkal jobb lesz ez az ország, amiben ezek az igazságtalanságok, ezek végre el vannak simítva, és igazság van szolgáltatva.
Egyébként kaptál bármilyen olyan jelzést a Tiszától, hogy egy esetleges kormányváltás esetén partnerek lennének ebben a kezdeményezésedben?
Még nem, de bízom benne, hogy azok lesznek.
És azért felmerül mégis, hogy kormányváltás esetén is, hogyha nincs kétharmad, akkor simán ott maradhat az alkotmánybíróságon, vagy az ügyészségen a Fidesznek az emberei. Erre az eshetőségre gondoltatok?
Hát erre az eshetőségre, mert 22 előtt sokat gondoltunk, de nekünk volt egy rendszerváltó programunk, de hogy, szóval, hogy van egy Tisza, ami a kormányzásra készül, vagy annak a első sorában fognak majd küzdeni. Mi ebben nyilván szívesen részt veszünk, és egyébként a következő fél évben a kampányban is részt fogunk venni, tehát itt szavazatszámláló delegáltakkal azt tervezzük a Momentumban, hogy a legnehezebb választó kerületekben tulajdonképpen a valós társadalmi gazdasági adatokat, vagy a valóságot bemutató újságokat szórunk több százezeres példányban, tehát hogy az az erőforrás, ami Momentumnak van állami támogatásban, azt mi nem ráinduló jelöltekre fogjuk elkölteni, hanem a rendszerváltásra például. Aztán minden más az majd 26 áprilisa után derül ki.
És akkor, amiről már beszéltél is, hogy a honlapotokon fel van tüntetve egy cím, amire várjátok ezeket a történeteket.
Üdvözöttek kutkac.protonmail.com, hogyha
keresnétek. Nagyságrendileg egyébként mennyi üzenetet kaptatok eddig?
Nagyságrendileg 100-at súrolja alulról.
És mi a fő mintázat? Tehát, hogy mi az a leggyakoribb ügy, amivel megkeresnek benneteket?
Leggyakoribb ügy? De sokféle van, tehát nem is tudom, hogy van-e leggyakoribb, megmondom neked őszintén, mert sok egészségügyi ügy van egyébként, diák, tanár, rendőr, közalkalmazott, meg vidéki közalkalmazott, tehát önkormányzati tisztviselői ügy, szóval sokféle. Pont ezt is vagyunk hivatottak bemutatni, hogy amikor üldöztetésről beszélünk, akkor lássák azt a magyar választópolgárok, hogy ez rendszer szintű. Tehát a rendszer logikájából fakadó az, hogy el kell nyomni a kritikus hangokat, és mi össze akarjuk kötni ezeket a pontokat.
De van olyan, ami meglepett? Most már jó régóta vagy politikus, de azért volt olyan ügy, ami ilyen nagyon emlékezetes volt?
Most nem jut ilyen eszembe, mert sajnos sok mindent láttam már.
Jó, és akkor még az lenne a kérdésem, hogy mivel tudjátok ezt a tevékenységet finanszírozni? Ugye mondtad, hogy gyűjtötök adományokat is, mennyi jött ebből össze, de hogyan áll össze ennek az alapítványnak a működése anyagi szempontból?
Még nagyon friss tudod, tehát itt az egész bankszámlanyítás meg a bejegyzés az egy ilyen két és fél hónapos történet. Jönnek egyéni adományok, egyéni felajánlások, folyamatosan mindenkinek megköszönjük a támogatását, aki a honlapon meg tudja találni a bankszámlaszámot, és leginkább ebből, megmondom neked őszintén, a önkéntes munkából, tehát vannak önkéntesek, akik velünk dolgoznak, úgyhogy így.
Jó, hát Fekete Győr András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést, gyere máskor is.
Szépen köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek a csatornát, találkozunk legközelebb, sziasztok!